Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, kérem, hogy jelentkezzenek be a szavazógépen. A megjelent létszámmal a bizottság határozatképes, az ülésről hangfelvétel készül, melyet a budapest.hu-n fogunk közé tenni, és szó szerinti jegyzőkönyv is készül majd a hangfelvétel alapján. Járványügyi helyzetre tekintettel kérem, hogy mindenki viseljen száját és orrát, elfedő maszkot. Köszönöm szépen. A napi rendet az SMS alapján határidőben közzétettük, az előterjesztéseket is kiküldtük e-mailben, és a budapest.hu e-infoszab oldalon is közzétettük. Napirendhez van-e bárkinek kérdése, hozzászólása? Nem látok ilyet, kérem, hogy szavazunk a napirendről. Napirendet a bizottság egyhangulag elfogadta, köszönöm szépen. Első napirendi pontunk meghallgatások az a 4-es metró építéséhez kapcsolódó beruházások tárgyában. Vizsgálóbizottság 12/2021-11.3. jellemi határozatának megfelelően a mai ülésünk meghallgatására meghívtam a következő meghívottakat, Olti Ferencet, a BKV Volt vezérigazgató helyettesét, a Babotondot, a Volt vezérigazgatóját, és Szalóki Flóriánt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főigazgatóját. Mindhárom meghívott jelezte, hogy az ülésen nem tud vagy nem kíván részt venni, úgyhogy átadom a szót Pos Eszternek, az ügykoordinátorának.
Köszönöm a mikrofonon. Köszönöm szépen. Jó reggelt, és köszönöm szót. Amit most önök maguk előtt látnak, ezt mindenkinek egyenként elmondtam, de azért elismétlem most is. Ez a három meghívottból egy ember tudott eljönni ma, aki tegnap, vagy tegnap előtt jelezte, hogy mégsem tud eljönni. Ő volt Szalóki Flórián, és küldött egy nyilatkozatot. És arra gondoltam, hogy azután, hogy nagyon röviden ismertetném azt az összefoglalót, amit még szeptember végére készítettünk el egy páran, végig mennék ezen a nyilatkozaton, mert nagyon sok pontban átfed azzal, amit tőle kérdeztem volna. Tehát az ügy ugye 1990-es évek elején kezdődik. Nem tudom, hogy kinek volt alkalma frissíteni szeptember óta. 91-ben volt egy fővárosi közülési határozat a 4-es metró irányvonaláról, de már ezt megelőzően évtizedekkel is ugye volt szó erről a tervről. 96-ban készült egy megvalósíthatósági tanulmány, és ennek alapján egy első költségterv. Aztán 97-ben a kormányhatározattal a budapesti 4-es metró a központi költségvetés által támogatott önkormányzati egyéb beruházásként került ugye nyilvántartásba. 98 áprilisában ezt követte egy megalapodás a Magyar Állam ugye a pénzügyminisztérium képviseletével és a főváros, illetve a BKV között. Majd történt ugye egy választás, és az új pénzügyminiszter írt egy levelet a fővárosnak, az volt a metrópernek így az első lépésének az előszobája. 2001-ben zárult le a metróper, 2003-ban egy újabb kormányváltás után a metrótörvény elfogadta a parlament. Ekközben az ország ugye 2000 januárjában egy finanszírozási szerződést és beruházási szerződést kötöttek a Magyar Állam és a Főváros, illetve a Fővárosi BKV, és közben az ország pedig ugye 2004-ben Európai Uniós tagállam lett. 2005-ben módosítani kellett a metrótörvényt, ugye a 96-os költségterv, meg a 98-as, gondolom, annak egy ilyen összefoglalt árazásához képest addigra már azért így elég komoly ármozgások voltak, inflációs, és ebből adódóan ugye árindexek, amik érintik az építőipari árakat. 2008 decemberében született meg kihagytam a 2005-ös európai beruházási banki hitelt, ami nagyon fontos, tehát ez volt az első nagy külföldi hitel ebben a beruházásban, és ezt tudta követni hosszas ugye, egyeztetések és megállapodások után a 2008. decemberében aláírt támogatási szerződés, amit ugye az Európai Unió oldaláról az NFÜ és a KICS írtak alá ténylegesen. 2009-ben ezt az Európai Bizottság jóvá hagyta, majd a mi szempontunkból lényeges módon 2010-ben ezt a támogatási szerződést módosítani kellett, és a 293 milliárd forintos támogatható összeg 236 milliárdra csökkent változatlan projekt összköltség mellett. Ennek később lesz relevanciája. És a másik következő lépés is elég fontos. 2012. decemberében egy egységes finanszírozási szerződést írt alá a Főváros és az NFÜ, felülírva az addigi összes fontos alapszerződést, és úgymond egységes keretbe foglalva. A három meghívottamra ugranék, az összes többi, amit eddig írtam az összefoglalomban, az ugye elérhető az anyagban, amik a központi könyvtárban mindannyiunk rendelkezésére állnak. Tehát én Abba Botondot, Olti Ferencet és Szoloki Flóriánt terveztem volna meghívni a mai napra. Abba Botond jelezte, hogy nem tud eljönni, és az együttműködési szándékának is azonnal egyúttal hangot adott. Ő tőle, mint a beruházás első majdnem 10 évének tanuljától, és mérnök szakembertől, aki felsővezető volt ugye a BKV-ben ez alatt végig, annyit kérdeztem volna, hogy ennyit év távlatából volt-e 2006-ot megelőzően az M4 beruházás struktúráját, illetően hiányérzete. Itt ugye arra a hiányérzetre utalok, hogy a fővállalkozói szerződés akkor is ott olyan embereknek, akik látták ezt a teljes beruházást, és látták a lehetőségeit a fővárosnak, hogy ítélte meg ezt a helyzetet a fővállalkozó hiányáról, illetve, hogy mi volt a véleménye a FIDIC mérnök szerepéről, mi volt a FIDIC véleménye a FIDIC mérnök alkalmasságáról erre a szerepre. Ugye az a koncepció, hogy azt outsourcolták egy nagy részét annak a szaktudásnak, amit egy fővállalkozó ugye hozhatott volna ez a projekthez, az ott meg tudott valósulni a FIDIC mérnöknek a szakembergárdája révén, akik az akkori metroépítés magyarországi szakembereinek így a színajavát tömörítették. A következő meghívottam Olti Ferenc lett volna, ugye a névsor szerint. Őtőle annyit kérdeztem volna, hogy az M4 biztosítási díjai kapcsán a konzorciummal, a biztosítási konzorcium vezetőjével való egyeztetésről mire emlékszik, és hogy erről így meséljen nekünk. Ő a válaszában jelezte, hogy a mai napon már csak délutánra érne vissza Budapestre, de más alkalommal, vagy írásban is szívesen rendelkezésünkre áll. Ő vele akkor majd írásban tervezem folytatni erről a beszélgetést. És akkor el is értünk Szaloki Flóriánhoz, ő ugye az NFÜ-nek volt vezető tisztviselője, és küldött egy nyilatkozatot, amiben a tervezett kérdéseimre nagyon nagy átfedésben reflektál. Mindössze a tényadatok nagy részével egyetértek, az összefüggéseket egészen másképpen ismertem meg az elolvasott anyagok alapján és az interjúm alapján. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy az ő nyilatkozatának a nyomvonalát követve kifejteném ezeket az eltérő meglátásokat. Kezdeném az összefoglaló bevezetővel, ami ugye arról szól, hogy a fővárost a támogatásában részesítette a kormány. Amikor azt állítjuk, hogy a leglátványosabb példa az, hogy a hazai finanszírozásra a felvett hitelt átvállalta a magyar állam, akkor ezt a kijelentést érdemes kontextusba helyezni. Ugye 2014-ig tartott az önkormányzatoktól a központosított hitelállomány átvállalás, tehát ez egy országos tervnek volt a része, semmi köze az M4-es beruházáshoz. Nem tudom, hogy hányan vagyunk itt, akik erre emlékszünk, de ezt így viszonylag egyszerű ellenőrizni ezt a kijelentést. Tehát, hogy itt az önkormányzatok szuverén gazdálkodásának a módosítását érintő országos tervről beszélünk, amit elég furcsa ebben a megvilágításban szinte félreérthető így tálalni szerintem. Oké, a hasonló nagyságrendű segítség a kormány részéről az Európai Bizottság felé el nem számolható költségekkel nem csökkent a projekt összköltsége. És akkor itt vagyunk annál a pontnál, amit a szerződések ugye dátum rohamában említettem, hogy 2010-ben alig egy évvel az aláírása után a támogatási szerződést módosítani kellett. Ez ugyanaz a történet. Arról van szó, hogy az NFÜ elrendelt egy olyan vizsgálatot, amit egyébként az OLAF jelentés is megemlít, a Dezső és társa végezte, és ott ők 11 szerződés esetében összességében 6 milliárd forint összegben javasoltak korrekciót. Amire nem voltak tekintettel, az az, hogy az a logikai rendszer, az úgynevezett COCOF szabályok, azok nem voltak alkalmazhatóak a beruházásnak ebben a fázisában, ugyanis a COCOF guideline-okat a már folyósított támogatásokra szokás alkalmazni, és ott lehet ilyen, hogy is mondjam, százalékokkal kereskedni az Európai Unióval kvázi szemben. Itt viszont az történt, hogy az Európai Uniós Directorate General, vagy DG Regio egyben kiemeltette ezeket az inkriminált szerződéseket a finanszírozható szerződések köréből. A tervezett 6 milliárd forint helyett több mint 40 milliárd forinttal véleményem szerint károsult a magyar állam és a főváros. Tehát amit itt elhangzik az, hogy a hazai költségvetés biztosította, az kicsit úgy hangzik, mintha ez egy ilyen ingyen forrással való rugalmas élés, vagy ilyen rendelkezés lenne. Ez az adófizetők pénze, szerintem ez egy elég komoly nagy kár, amit elszenvedett az NFÜ óvatlansága miatt a főváros és a magyar állam, és ezen keresztül az adófizetők. Nagyon fontos tudni, hogy ezt a COCOF alkalmazást, ezt így próbálta a főváros rengeteg módon figyelmébe ajánlani az NFÜ-nek, hogy így nem ez a megfelelő eljárás, illetve a teljesen figyelmen kívül hagyták a főváros tételes válaszait a szerződések vonatkozásában. Olyasmikre gondolok, mint például, amikor az áfa tartalom magyar ugye forintban keletkezik, és az európai uniós finanszírozású és ugye import elemeket tartalmazó alapszerződés viszont euróban van denominálva, és az áfa tartalmat utólag, mikor észreveszik, hogy ez egy árfolyamkockázatot jelent, forintra módosítják. Ez volt például az egyik kifogás az egyik szerződés tekintetében, amit így nem sikerült elfogadtatni. Sok számos hasonló félreértés és így a közvetlen körülményeknek az ismeretének a hiánya vezetette ez a 11 szerződés csomagos veszteséghez, ahol ismétlen még egyszer 293 milliárd forintról 236 milliárd forintra csökkent a támogatható összeg. Ez egyébként egy nagyon fontos alapállítása lett aztán később az OLAF jelentésnek is, akik arra számítva, hogy magyar nemzeti hatóságoknak a véleményét nézik, ezért nem nézték, hogy azok esetleg koncepciózusak lennének. A háttéranyag és az egységes támogatási szerződés részben az egységes támogatási szerződés fölötti három sorban szerepelnek azok a számok, ugye ezt a Szaloky úr is így megmutatja, hogy az elszámolható költség 236 milliárd forint összegre csökkent, változatlan projekt összköltség mellett. Ugye itt a projekt összköltség még 354 milliárd forint, állandóan kerekítek, remélem az nem zavar senkit, és utána a következő sorban már az egységes támogatási szerződésben a projekt összköltség 452-453 milliárd forint. Azért ugye ez így 2010-től 12 végéig ez egy jelentős növekmény. Itt a DBR-nek így az iratait áttekintve az látszik, hogy folyt egy nagyon kiterjedt tárgyalásos levelezés a főváros, a DBR szakértője, a mérnöki szakértője és az NFÜ között, ahol megpróbálta volna a főváros meggyőzni az NFÜ-t arról, hogy a vállalkozói követeléseket, amit később ugye itt szerepelnek, mint a csoda forrásai, a jól letárgyalt vállalkozói követelések ugye csökkentése, hogy azokat ne 100%-on szerepeltesse az NFÜ a projektköltségvetésben. Ennek volt egy hagyománya, évente frissítették a projektköltségvetést, és szétszálazva egyenként a mérnökökkel, akik az adott szerződések gazdái voltak, a pénzügyi szakértő leült, és végig beáraszt ezeket a követeléseket. Ennek az agregált kockázati súlya 30-35% volt. És ezt a számot söpörték le az asztalról, és beemelték 1-1-be 100%-on az összes vállalkozói követelést a projektköltségvetésbe, szakítva a prudens tervezési alapelvekkel. Hogyha ezt megértettük, hogy ez mit jelentett ez a húzás, ami több mint 40 milliárd forinttal növelte meg csak instant rögtön a költségvetést, akkor nem csodálkozunk azon, hogy utána a Szaloky Ulla által is említetten vissza tudott csökkenni a projektköltségvetése 380 milliárd forintra. Én nekem az lett volna hozzá az egyik fő kérdésem, hogy az NFÜ-ben a pályája során felhalmozott szakmai tapasztalatában látott-e hasonló változást bármilyen Európai Uniós finanszírozású nagy projektben, hogy a tervezett költségnek így 16%-os csökkenésével valósult meg a beruházás. Egyébként említi még ezt az őrmezői projektelemet, annak az eredeti tervek szerinti bekerülési összege ilyen 10-15 milliárd forint volt, és utána arra épültek rá tartalmak, és azért kellett kikerüljön a beruházási körből. A tartalmak azok 2010 környékén épültek rá. Azért kellett kikerüljön a beruházási körből, mert látszott, hogy nem fogja tudni az elszámolhatósági időszak végéig ezt befejezni a beruházó. Tehát annak ilyen technikai okai vannak. Az OLAF jelentés volt az utolsó egysége ennek a nyilatkozatnak. Erre azt gondolom, hogy most nem gondolom, hogy végig volt idejük esetleg ezt elolvasni, de hogy összességében ezek a megállapítások jól tükrözik a magyar hatóságok ambivalens hozzáállását a jelentéshez. Ugye a hatóságok egyrészt nem vitatják a jelentés állításait, akár a beruházás összköltségét, akár az inkriminált szerződéseket tekintve, mert ezek az állítások politikai kommunikációs céljaiknak megfelelnek. Ugyanakkor, mivel tisztában vannak vele, hogy a jelentésben hivatkozott és a kompetensnek hitt nemzeti hatósági anyagok milyen mértékig voltak koncepciózusak, így értelemszerűen nem áll szándékukban ez alapján visszafizetéseket teljesíteni. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. A ügyvizsgálatát akkor írásban folytatjuk a meghívottak részvételével, aki partner ebben. Első napi rendi ponthoz van-e bárkinek hozzászólása, kérdése? Első napi rend tárgyalását lezárom. Második napirendi pont előterjesztője élő Norbert, ő sajnos egyelőre nem tudott megérkezni technikai nehézségek miatt. Három sajátoló felújításához kapcsolódó beruházások ügyében tesz javaslatot a következő bizottsági ülésre meghívandók listájára. Szenecei Balázs volt főpolgármester helyettes, dr. Takács Péter BKV vezérigazgató helyettese, Héri József műszaküzemeltetési igazgató a cégtől, Bolla Tibor jelenlegi vezérigazgató és Juhász Béla ügyvezető az Interline Kft-től a Metro Vagon más képviselője. Az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet, kérem, hogy szavazzunk. Az előterjesztést a bizottság két tartózkodással elfogadta. Köszönöm szépen. És a harmadik napirendi pontunk az egyebek. Hozzászólást nem látok, a bizottság ülését lezárom. Köszönöm szépen a részvételt.